Ismét a generációkról szóló sorozattal jelentkezünk a Friderikus Podcast csatornáján. Ez itt a sorozat negyedik része. Stegervad Krisztián, generációkutató vagyok.
Egy jó bulira vágysz? Csekkold az egyenleget saját bankszámládon, vedd meg a belépőt, és váltsd életed parti átvalóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
A sorozat ötlete tavaly év végén keletkezett, amikor egy hosszabb beszélgetés erejéig vendége voltam Friderikus Sándornak. Azaz interjú igen nagy visszhangra találta a legkülönbözőbb generációk körében, sokan felvetették, dolgozzuk fel részletesebben ezt a témakört. Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy indítunk egy generációkról szóló sorozatot itt, ezen a csatornán. A sorozat 6 részes. Az első 5 epizódban különböző szempontok figyelembevételével járom körül a témát. Az első részben például a generációk és az életkor összefüggését igyekeztem megvilágítani, a második és harmadik epizódban az egyes generációk jellemzőit vettük végig, de a hátralévő részekben taglalom majd a generációkon átívelő figyelem változásait, szerintem sokakat érintő téma lesz a szülői szerepek átrendeződése, és természetesen napirendre tűzzük azt is, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban. A sorozat záró 6. adásában pedig válaszolok majd az önök menet közben beküldött kérdéseire. Már most mondom az e-mail címet, ahova a kérdéseiket lehetőség szerint minél egyszerűbb formában megfogalmazva elküldhetik, ez a studio@friderikus.hu. Ma a sorozat 4. részében a szülői szerepek átrendeződéséről fogok részletesebben beszélni. Előadásomat ezúttal is egy-egy rövid bejátszás fogja megszakítani, ezeket a Friderikus Podcast korábbi adásaiból, korábbi vendégeitől válogattam, ezekkel fogom illusztrálni mondani valómat. Egy tanárnak mindig igaza van. Addig, fiam, amíg nem jutsz el arra a szintre, ahol a tanár van, addig neked nincs igazad. Voltak ilyen példabeszédek az én gyerekkoromban. Ha csak nekem, akkor ez rám vonatkozik, de beszélgettem nagyon sok hozzám hasonlóan régebb óta fiatallal, és ezek a mondások, ezek a mondatok nagyon szépen ismétlődnek, amikor beszélgetünk ezekről a dolgokról. Mit tanultam ebből? Mi volt az én élménytartományom, ami végigkíséri az életemet? Abból az aspektusból, hogy gyerekkoromban hallottam ilyen mondatokat. Egy tanulási folyamat eredménye, hogy azt gondolom, hogy önmagában a tekintély megköveteli az engedelmességet. Na, ebben is van egy generációs változás családon belül, hogy a szülő hogyan áll hozzá a tekintélyhez, és hogyan áll hozzá ehhez a fajta hierarchiához. Mert a mostani gyerekek esetében a lehető legritkábban mondja ezt egy szülő, hogy addig, amíg nem jutsz el oda, fiam, addig te maradjál csöndben. Sőt, nagyon gyakran és nagyon sokan arra neveljük a gyerekeinket, hogy mondják el a véleményüket. Nevelni nem csak a szülő nevel, a környezet is nevel. És innentől kezdve szülőként lehet, hogy tudok figyelni bizonyos dolgokra, de egy idő után, amikor már nem csak a szülő a referencia személy, már a kortársak és a pedagógusnak a hatása is megjelenik a nevelésbe, és innentől kezdve ezek a témakörök nagyon könnyen össze tudnak folyni. Valamelyik epizód után jött egy komment, talán még a decemberi Friderikus podcastos beszélgetés után, ahol nagyon erősen kiveséztük a köszönés témakörét, hogyha valaki nem köszön, akkor azt nem nevelték meg, és akkor ez neveletlenség. És ennél a témakörnél jutott eszembe az, hogy vajon a nevelés és a szocializáció, ami két különböző fogalom és két különböző kategória, mennyire jelenik meg az életünkben. Ugye a szocializáció egy élethosszig tartó tanulás, egy olyan tanulási folyamat, aminek az eredményeképpen az egyén, én azt akarom elérni, hogy az a csoport, ahova tartozom, az a közösség, ahova tartozom, az engem elfogadjon. Társadalmi elfogadottságról beszélünk, a velem szemben támasztott követelményeknek való megfelelésnek. Innentől kezdve, hogyha a gyerekkorban nagy tömegben valaki nem tanulja meg a köszönés fontosságát, akkor ez nem feltétlenül nevelés vagy neveletlenség, hanem inkább egy szocializációs hiányosság. És ez azért fontos megérteni, mert hogyha a szocializáció témaköre megváltozik egy generáció esetében, akkor ez nem feltétlenül szülői hiányosság, nem feltétlenül szülői hiba, hanem a makrokörnyezetnek, a társadalomnak, a világnak egyfajta olyan új iránya, aminek megpróbálunk megfelelni szülőként is. A szocializációhoz mindig szükség van emberi környezetre, emberek által közvetített mintákra és nagyon sok tanulásra. Hiszen mondtam, hogy egy élethosszig tartó tanulás, és ez a tanulás nagyon korán elkezdődik. De maga az, hogy mi hogyan fogunk nevelni gyerekeket, hogy milyen szülők leszünk, az önmagában a korai szocializációban keresendő. És ebben vannak most nagyon komoly különbségek, hogy hogyan vagyunk szülők, és hogyan viszonyulunk a gyerekeinkhez, hogy hogyan kommunikálunk szülőként a gyerekeinkkel, és mondjuk velünk, és a hozzám hasonlóan régebb óta fiatalokhoz, hogyan kommunikáltak az ő szüleik. Mert ahogy mi nevelünk, és ahogy most bele akarunk állni a szülői szerepeinkbe, azt gyerekkorunkból hozunk. Na, erről beszélgetett egy picit átvitt értelemben, és egy picit másfajta megközelítésben, de nagyon szépen és nagyon perspektívikusan Azariákkal Friderikusz Sándor az egyik interjújába. Nézzünk most ebbe bele.
Valahol azt nyilatkozta, hogy az idősebb generációk nem tudnak szót érteni az alattuk lévőkkel, a Paul Street csatornával még példálózni is tudnék. Itt mire gondolt egészen pontosan?
Nagyjából arról van szó, hogy például a gyereknek a szülei a gyerekkel nem értenek szót. Ez a generációs különbséges kérdés, ez olyan, amit már így 3 éve vesézgettek kb. A valódi probléma az a kommunikációnak a hiánya, szerintem.
Kik között?
A szülő és a gyerek között. Amit szerintem ideális esetben a szülőnek lenne érdemes kezdeményezni, vagy nulladik lépésként nem teljes mértékben elutasítóan állni hozzá. Gondolok itt például arra, hogy a gyerek ne a telefon nyomkodja a helyet, hogy például tanulna, holott nem lehet tudni azt, hogy az adott telefonon mit néz, milyen információk áradat zajlik be hozzá. Jó, hogyha a szülő adott esetben nyitottabban állna. Szerintem ez a legnagyobb probléma általában akkor, amikor a gyerekek így, gyerek és szülő között van egy ilyen ellenséges vagy egymás meg nem értő viszony. És ez meg nagyon sok félreértés, ez meg nagyon sok felesleges konfliktushoz
vezet. A szülők hogy látja, hogy egyáltalán tudják a saját szerepüket? Az önök esetében ez hogy volt?
Én elkezdtem csinálni a videóimat, a szüleim rám hagyták.
Két dolgot emelnék ki ebből a videóból. Az egyik a szülők közötti kommunikáció, amit Azariák említett, a másik pedig Friderikusz Sándornak a kérdése a szülői szerepekről. Na, ezekről fogunk mélységeiben beszélgetni. De arról, amikor az Azariák azt mondta, hogy a kommunikáció hiánya a szülők között, akkor eszembe jutott egy valós történet. Középiskolásokkal beszélgettünk nem olyan régen, és elkezdtek beszélgetni az életükről, a tanulásról, egy csomó mindenről, ez egy ilyen 20-30 perc után előjött egy olyan téma az egyik 10 évestől, hogy képzeljük el, hogy az ő szülei nem kérdeznek tőle olyan dolgokat, amihez ő ért. Nevezetesen a kütyükhöz, kütyükre gondolt és az internetre gondolt. Az történt, hogy az édesanyja egész egyszerűen nem tudott screenshotolni a telefonjával, és ezért megbízott egy IT-st, fizetett egy órán keresztül egy IT-snak, hogy tanítsa meg ezt, miközben a gyereke pontosan tudta, hogy ezt hogy kellene csinálni, és tök jól esett volna neki, hogyha ezt a szülő tőle megkérdezi, és ő meg tudta volna tanítani. És ezután egy csomó reakció érkezett a többiektől, és elkezdtek panaszkodni arra vonatkozóan, hogy a szülők nem akarnak tőlük tanulni olyan dolgokat, amiben láthatóan ők jobbak, nevezetesen a digitalizáció. Ugye ez magában a kommunikációban egyfajta olyan gát, hogy szülőként tudunk-e tanulni a gyerekünktől? Nem nagyon van erre evolúciós kapaszkodónk, evolúciós mintánk, hogy szülőként hogyan tudok tanulni úgy a gyerekemtől, hogy érezhetően a gyerek ebben ügyesebb, és ebből a szempontból az én szülői szerepem egy picit alá kerül a gyerek alá. És nagyon sok szülő, akinek nincs meg ez a szülői tudatossága, nem mer oda menni, fél, mert attól fél, hogyha megkérdezi, kiderül, hogy rosszabb vagyok, gyengébb vagyok a gyerekemnél ebben a témakörben, akkor a szülői hitelességem csorbul. Miközben ebben az esetben azt tapasztaltuk ezen a fórumon, hogy a gyerekek szemében így csorbult a szülőnek a hitelessége, hogy nem kérdezett tőlem semmit. Így kialakul egy olyan történet, hogy a gyerekben elindul egy olyan fajta gondolkodásmód, hogy ő sem fog tudni kérdezni a szülőtől arról, amiben a szülő ügyesebb. Kialakulhat egy olyan folyamat, aminek úgy hívjuk az eredményét, hogy szülői inkompetencia. Tehát a gyerekekben kialakul az, hogy nem biztos, hogy a szülőtől fog tudni hatékony dolgokat megtanulni, és az, amit az Azariek elmesélt, az ő saját generációjából, az ő saját életkorából tulajdonképpen itt csapódik le a gyakorlatba. Próbáljunk meg tanulni a gyerekeinktől. Próbáljunk meg kérdezni a gyerekeinktől, még akkor is, hogyha félünk tőle. Nagyon sok dologtól félnek a szülők a gyerekeikkel kapcsolatban, vagy a gyerek nevelés esetében. Ez egy teljesen természetes dolog. Abban a pillanatban, hogy szülővé válunk, belekerülünk egy olyan új élethelyzetbe, amire addig nem nagyon voltak példáink, csak a szüleinktől, csak akkor mi gyerekszerepben voltunk. Abban a pillanatban, hogy szülővé válunk, és bekerülünk a szülői szerepbe, próbálunk az alapján megfelelni, ahogy emlékezünk a saját gyerekkorunkra. De soha nem voltak még digitális gyerekek, és soha nem voltak digitális szülők. Tehát nem nagyon kellett ebben a helyzetben lennie korábban embereknek, így nincsen olyan fajta kapaszkodónk, hogy hogy lehet azt megtenni, hogy bevallom a társadalomnak, a szűk családnak, a gyerekemnek, hogy én ebbe bénább vagyok nálad, és kérlek, taníts. De hogyha bevallom és megteszem, és ebben van egy olyan önismeretem, hogy érzem, hogy ettől nem csordul a szülői szerepem, nem csordul a hierarchia, akkor kialakulhat egy olyan kapcsolódás, hogy a gyereket meg tudom tanítani arra, hogy hogyan kérdezzen, hogyan kapcsolódjon. Szóval nevelésről beszélünk, szocializációról beszélünk. Nézzük meg röviden azt, hogy manapság hogyan nevelünk, hogy is vagyunk most szülők 2024-ben, hogyan tudunk ebbe az egész alfa generációs, Z generációs viszonyrendszerben szülőként megjelenni mi Y, esetleg X generációs szülők. Hát mi az, ami befolyásolja most jelenleg az életünket? Hát nyilván a digitália. Én magam is az előbb azt mondtam, hogy mi vagyunk az első digitális szülők, és a gyerekeink meg az első digitális gyerekek, és a nagyszülők esetében meg az első digitális nagyszülők. Hát ez egy nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz helytállni benne és tudatosnak lenni benne. Egyáltalán mikortól kezdünk el tudatosak lenni? Nagyon sok korai fejlődéssel foglalkozó szakemberrel beszélgettem, akik elmondták, hogy a digitális kor akár már a magzati korban is elkezd valamilyen módon befolyásolással hatni. Például attól, hogy az édesanyja a pocakján, amikor terhes vagy állapotos, a pocakján csetel. És állítják, hogy a digitális smog már abban a pillanatban átjárhatja a magzatot, tehát a prenatális időszakban is éri a magzatot olyan jellegű környezeti változás, olyan fajta hatás, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt semmilyen szinten nem érintette a babákat. Ma már tudjuk, hogy valójában az anyamékben nem egy ilyen édeni állapotban van a gyerek. Mindenfajta olyan dolog, ami az édesanyát érinti, azok a stresszfaktorok, a gondolatai, a tudatalatti viselkedései elérik a magzatot. Tehát maga a prenatális korban is nagyon sok traumát, nagyon sok stressz helyzetet tudunk teremteni a magzatnak. Innentől kezdve feltételezhetően ezek a digitális történetek is elérhetik, és hatással lehetnek rá a születés után, a születés pillanatában. A szülői workshopokon, amikor a szülőkkel beszélgetünk erről, rengeteg szülő állítja azt, hogy a mai gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek. Szerintem önök közül is rengetegen hallották ezt, ezért fogtam magam, és utána néztem a történetnek, felhívtam egy csomó szülészt, nőgyógyászt, hogy hány olyan újszülöttet találtak, aki mobiltelefonnal a kezébe született. Tessék megkapaszkodni, egyet se. Saját magam megnéztem egy csomó ultrahang fotót, hogy hány olyan magzat van, aki az anyamékbe Facebookozik, mert ugye vannak ilyen mémek a Facebookon, és egyet se találtam. Nem igaz, hogy a mobillal születő gyerekek időszakában élünk. Az igaz, hogy amikor megszületik egy gyerek, nagyon sok esetben már van digitális történelme, amit nem ő hoz magával, hanem itt vár rá. És a születése sem akkor kezdődik, amikor felsír, hanem amikor a szűk családi kör, az a 854 ember lájkolja a Facebookon, és onnantól kezdve mindent felteszünk a social media platformokra, és megörökítjük, mert hogy ez milyen aranyos, milyen cuki, hiszen kapunk rá egy csomó lájkot. Tehát maga ez az egész digitális történet már abban a pillanatban elkezdődik, hogy a gyerek megfogan, hiszen rengetegen fölteszik magát a sikeres tesztet a fogantatás után, aztán a 3D-s, 4D-s fotókat fölteszük az internetre, miközben az ma már tudjuk, hogy személyiségi jogokat sért, tehát hogy alapvetően nem lenne szabad jogilag sem kitenni ezeket a képeket, és megfontolás nélkül tudattalanul elkezdünk fölpakolni ilyen dolgokat. Nyilvánvalóan teljesen máshogy hat a gyereknek a fejlődésére, a gondolkodására az, hogyha ennyi minden a születése előtt már fölkerül az internetre, ami a jelenlegi tudásunk szerint onnan nem vehető le. Majd amikor megszületik, onnantól kezdve is egy csomó mindent kipakolunk és fölteszünk. Rólam nagyon kevesen láttak gyerekkori fotókat. volt egy speciális eszközünk, úgy hívták, hogy fotóalbum, és csak az a néhány nyomorult látta, aki eljött hozzánk látogatóba, le kellett ülni a kanapéra, és anyám elővette a fotóalbumot, és meg kellett néznie. De összesen annyi kép készült rólam egész gyerekkoromban, mint mondjuk most egy gyerekről egy délelőtt. Tehát teljesen más mennyiségű információ, más mennyiségű emlék, más mennyiségű adat termelődik, hívjuk adatnak termelődött 40-50 évvel ezelőtt egy emberről, mint amennyi most termelődik. Ez a környezeti nevelés. Ez ismer egy olyan hatás, ami valamilyen szinten hatással van a gondolkodásmódomra, az idegrendszeremre. De ott van rögtön azután ugye a prenatális kor után, a születés után következik egy másik nagyon fontos pillanat, ez pedig a szoptatásnak az időszaka. Tudjuk jól a kutatásainkból, hogy jelenleg az édesanyánknak egy bizonyos része szoptatás közben csetel. Hogyha azt látja a gyerek, mert ugye ez a szoptatás az a nagyon intim kapcsolódás anya és gyermeke között. A túlélésnek a pillanata, amikor megszületek erre a fizikai térre, azért hívjuk negyedik trimeszternek, mert még mindig tart az a kapcsolódás gyermek és édesanya között, ami az anya mégben is jellemző. És azt látja a gyermek 25 cm távolságról, mert a természet nagyon ügyesen megcsinálja, hogy egy újszülött 25 cm távolságra lát el, ami ugye nem más, mint a szoptatás pillanatában történő távolság anya és gyermekek között, hogy van egy olyan intim kapcsolódás anyának, ami nem csak velem kapcsolatos, hanem a mobiltelefonnal is, akkor elindulhat egy olyan folyamat, nem biztos, hogy elindul, de elindulhat egy olyan folyamat, hogy felnő egy generáció, aki az anyatejjel együtt szívja be a mobiltelefon fontosságát. De ott van a másik oldalon a szülő, aki most egy olyan rendszerben szülő, ahol azt mondjuk, hogy igény szerinti etetés. És ebből a kutatásból azt is tudjuk, hogy nagyon sok édesanyja a nap 24 órájából 16 órán keresztül úgy ül otthon, hogy szoptat. Hát nyilvánvalóan megpróbál valahogy túlélni, és elkezd csetelni, és előveszi a mobiltelefonját. De tovább megyek, egy csomó minden olyan marketing tevékenység is támogatja a szülőt ebben a döntésben, hogy nyugodtan mobilozhat szoptatás közben. Rákerestem az interneten szoptatós párna hirdetésekre, és a szoptató párna hirdetéseknek a döntő többsége úgy van lefotózva, hogy az édesanyja egyik kezében van egy mobiltelefon. A bal kezben van az gyermek, a jobb kézben pedig a mobiltelefon. És ezen hirdetések 100%-ában az édesanyja a fotón mindig a mobiltelefont nézi. Nem találtam olyan hirdetést, ahol a gyereket nézte volna. Tehát van egy olyan fajta üzenet, van egy olyan fajta ráhatás a szülői, az édesanyai gondolkodásra, ahol az van, hogy a társadalomnak van egyfajta elfogadottsága ezzel kapcsolatban. Ez is egy szocializáció. Egy olyan tanulási folyamat, hogy a szoptatás közben meg lehet ezt tenni, megcsinálhatjuk ezt a fajta kiegészítő tevékenységet. Miközben pontosan tudjuk azt, hogy mennyire fontos a szemkontaktus ebben az időszakban, egy csomó későbbi képességnek az alapja, és ráadásul nem csak a gyereknek van szüksége erre a szemkontaktusra, hanem az édesanyának is szüksége van rá. A kutatásokból pontosan látjuk azt is, hogy az apukáktól is, a nagyszülőktől is, de még a nagyobb testvérektől is kevesebb szemkontaktust kapnak a most született gyerekek, mint mondjuk kaptak 20-30 évvel ezelőtt. Mert az otthonaink tele vannak olyan eszközökkel, ami elvonja a figyelmünket, elvonja a pupillánkat, nézzük a tévét, nézzük a képernyőt, hát nyilván kevesebb szemkontaktusra vagyunk képesek az újszülöttek esetében. Nem feltétlenül az a cél, hogy itt most moralizáljunk, és a morális dolgokat helyezzük előtérbe, mert ez van, én sokkal inkább a következményekre hívnám föl a figyelmet. Hogy mindig a szülői tudatosságnak az első fénye, az első pontja, az első kiemelt üzenete az legyen, hogy az, amit teszünk, annak tudjuk, hogy mindig következménye van. Ha így döntünk, akkor annak lesz majd egyfajta következménye, például az az, hogy a gyerekünk technológiai kötöttsége, a kütyükhöz való hozzáállása teljesen más lesz, mint amit esetleg kognitívan elképzelünk, vagy majd később szeretnénk elérni. És van egy másik eszköz, ami a gyereknevelésnek kulcsfontosságú tényezője a mai életünkben, ez a babakocsi. Egyre több olyan babakocsit lehet vásárolni, amiben van lehajtható táblagép tartó. Nem a szülőnek, hanem a gyereknek. És lehagyjuk a táblagépet, hogy sétálás közben tudjon nézni valamilyen mesét, vagy valamilyen készségfejlesztő programot, minden olyan dolgot, ami esetleg hasznos lehet. Tudjuk jól, hogy 2 éves korig az emberi agy nem képes felfogni azt, amit audiovizuálisan lát, de orientációs reflexe miatt oda fogja kapni a tekintetét a gyerek, mert villodzó, vagy akár még hangosan szóló történet van előtte, és elkezdi azt nézni. Kvázi rákényszerítjük a gyerekeinket arra, hogy elkezdjenek nézni digitális eszközöket, és azt üzenjük nekik már 2 éves korig, hogy ezek a digitális eszközök az életünk szerves részei. Nem úgy van, hogy egyszer csak 14 évesen a gyerek eldönti, hogy a mobil eszköz az unaloműző eszköz az életében. Gyurko Szilvia mondja állandóan, hogy az nem így alakul ki, hogy egyszer csak tinédzserkorban eldönti, hogy akkor ő a digitális eszközöket fogja használni, mint kulcsfontosságú eszköz az életében. Ez a fogantatástól kezdve, a születéstől kezdve kialakuló nevelési folyamat. Ugye a Vekerdi tanár úr pedig azt mondta, hogy a nevelés nem is a születéssel kezdődik, hanem a fogantatás előtt 20 évvel. Tehát, hogy nagyon érdemes odafigyelni, nagyon sok mindenre oda kell figyelni a mai életünkben, mert azok a fajta automatizmusok, amiket esetleg a saját gyerekkorunkból hozunk, mint említettem, mint szülői szerep, azok a fajta automatizmusok ma nem biztos, hogy jól működnek, nem biztos, hogy elfogadhatóak. Hogyha az Ericksoni fejlődés elméleti szakaszokat nézzük, akkor a csecsemőkorban azt, amit normatív krízisnek hív Erikson, azt, amit meg kell élnie a csecsemőnek, azt, amit meg kell küzdenie a csecsemőnek, az a bizalom az élethez, hogyha digitális körben nő fel, akkor nagyon könnyen kialakulhat az, hogy az ő bizalmi élete, az ő bizalmi felfogása, az ő bizalmi megküzdése, az egy digitális bizalomhoz fog kötődni. Tehát kora gyermekkorából, a csecsemőkorából hoz egy olyan fajta kapcsolódást és üzenetet, ami majd kötődni fog a figyelemhez a következő epizódban, hogy nagy mértékben kötődik a digitáliához. Ez a következmény. Erre érdemes odafigyelni, és nem azzal foglalkozni minden áron. Nyilván ez is egy nagyon jó út, hogy beszélünk a veszélyeire és az előnyeiről, de 2024-ben az egész életünk digitális, nagyon nehezen lehet azt megtenni, hogy lemondunk a digitális eszközeinkről, mert mind a munkánkban, mind a magánéletünkben, mind a párkapcsolatunkban létfontosságú szerepe van. Nyilván a digitáliának és az egész audiovizuális kultúrának egy második számú következménye az, hogy egyre kevesebbet olvasunk. De itt is szeretném kiemelni azt, hogy az olvasásnak mennyire fontos szerepe van. Főleg az, hogy az élet első 3 évében mi magunk mennyit olvasunk a gyerekeinknek. Ez többnyire mese. A mese hallgatásnak 3 különböző megközelítési aspektusa van. Az egyik az aktív mesehallgatás. Az aktív mesehallgatás az, amikor a szülő leül és elkezd mesélni a szájával. Ugye ilyenkor, és ez külön kiemelem, hogy ő a szájával mesél, mert hogy ilyenkor egy olyan interaktív kapcsolat alakul ki szülő és gyermek között, ahol nem a meséről szól a történet, hanem a gyerek állandóan belekérdez. Ez a szülőt sokszor zavarja. Azt gondolja, hogy nagyon gyorsan lezavarom a mesét, gyorsan aludjál el gyerekem, én hadd menjek, már nézzem a meccset, de a gyerek visszakérdez. Ő ilyenkor a képi kreatív alkotó képességét használja. Ne feledjük, hogy az eredeti beszélgetésben azt mondtam, hogy a generációhoz való történet a képességeinknek a kialakulásához kötődik. Tehát használja a képi kreatív alkotó képességét, mert az egész napi történetét, a kis életének a dolgait, akár a stressz helyzeteit, a traumáit a mesén keresztül próbálja meg feldolgozni. Jön egy mese, és amikor ráérez arra, hogy ő ehhez tud kapcsolódni, akkor belekérdez. Én válaszolok, viszem tovább a mesét, megint belekérdez, viszem tovább a mesét, belekérdez. Elképzeli a mesét, feldolgozza a mesét, és a kérdéseivel abba az irányba tereli, amire ő érdeklődik, és ami neki fontos és feldolgozandó. És hogyha nagyon szélsőségesen ezt a példát tovább visszük, akkor könnyen elképzelhető, hogy amikor elmegy az iskolában, az általános iskola első osztályában a tanítónéni elkezdi mesélni a tananyagot, ő elképzeli azt, amit hall, és elkezd kérdezni. Így kapcsolódhat össze a koragyerekkor, és később a kisgyerekkori tapasztalás. A másik ilyen mesehallgatási tényező, ugye az első az aktív mesehallgatás, a másik a passzív mesehallgatás. Passzív mesehallgatás történik például hangos könyv esetében. A gyerek ugyanúgy leül mesét hallgatni, elindítjuk a hangos könyvet, a gyerek ugyanúgy elképzeli azt, hogy mi történik a mesében, ugyanúgy fel akarja dolgozni a kis traumáit, a kis stressz dolgait az adott napból, és elkezd kérdezni. A második kérdésnél megtanulja, hogy fölöslegesen kérdez, mert sem a mese nem áll le, se senki nem fog válaszolni, ezért rááll arra, hogy passzívan végighallgatja a mesét. Már más szinaptikus kapcsolatok alakulnak ki az agyban, már más tanulási folyamat történik, és hogyha megint nagyon szélsőségesen, mert azért nincs okokozati összefüggés a kettő között, de hogy tételezzük fel, hogy akár történhet ilyen is, elmegy 6-7 évesen az általános iskolába, a tanítónő elkezdi mondani a tanórát, ő elképzeli azt, amit hall, de már nem kérdez. Már másfajta reakció történik. A harmadik mesehallgatási eszközünk az audiovizuális mesehallgatás. Leül a tévé elé, és elkezdi nézni a Peppa Malacot. Ott már elképzelni se kell azt, hogy hogy néz ki a Peppa Malac, hiszen látom. Nem lesz a gyerekből zombi, nem fog minket 20 év múlva élve megenni az utcán, mert hogy mesét néz, de másfajta képessége alakulnak ki, másfajta kapcsolódások alakulhatnak ki a fejében az információval, a figyeléssel kapcsolatban. És amikor elmegy az iskolába, akkor lehet, hogy az analóg tanítónénit, aki statikusan ott áll a teremben, már nem fogja tudni annyira értékelni, mint amit audiovizuálisan lát. És ez is megjelenhet a nevelésünkben és a szülőségünkben. A harmadik ilyen tényező, az első a digitális, a második, hogy mennyit olvasunk, a harmadik az például az apai és az anyai mintáknak a változása. Az elmúlt 50-60 évben jelentős mértékben megváltozottak az apai és az anyai minták. Ezzel szorosan összefügg az is, hogy megváltoztak a férfi és a női szerepek. Én, mint apa, hogyan jelenek meg férfiként a családba, mint családfő, hogyan jelenek meg, és az egészet hogyan tudom képviselni a gyerekeim felé. Ugye eleve nagyon többféleképpen kerülünk bele az egyes élet szakaszainkba, és önmagunknak is vannak evolúcióink. Tehát a saját magam apaságának is megvan a maga evolúciója. Kezdetben vagyok én, és fölépítem a saját énségemet férfiként, vagy nőként, vagy mindenki, amilyen szempontrendszerből akarja. Majd, hogyha belekerül egy párkapcsolatba, ott azt a fajta párkapcsolati szerepet fogja hozni, amit otthonról látott például a szüleinél, és a párkapcsolatban is játssza ezt az életciklus szerepet. Majd abban a pillanatban, hogy szülővé válik, abban a pillanatban, hogy megszületik a gyereke, ő abban a pillanatban apává vagy anyává válik, és onnantól kezdve megint jönnek ezek a tudatalatti automatizmusok, ahol már nem férj vagyok vagy feleség vagyok, hanem apa vagy anya, de attól még férfiként fogom mindezt megtenni, vagy nőként fogom mindezt megtenni. Szóval ezek olyan összefüggések, amik végigkísérik az egész életünket, életciklus szakaszonként, de összekapcsolódnak egymással. Na, hogyan változott meg mindez az egész történetünkben, az egész apa és anyai szerep minták mondjuk egy 40-50 éves viszonylendszerben? A 80-as, 90-es évek végéig az apáknak a többsége, nem mindenki, de mondjuk a többsége egy poroszos, hierarchikus szerepkörben volt. Nem azért, mert neki ez így volt jó, hanem nem voltak egyéb eszközök, nem volt egyéb mintázat a társadalomban, hogy egy férfi hogyan jelenhet meg, egy apa hogyan jelenhet meg emocionális tagként a családban. Ezért a nap, ugye a férfi, az apa, az mindig a szimbólumként, a napként, a referencia személyként jelenik meg. Egy poroszos volt, hierarchikus volt, ritkán volt otthon, mert rengeteget dolgozott, de ha otthon volt, akkor szigorú volt, és megtanultam azt, hogy az apai mintám az egy szigorú, poroszos személy. Ezért a gyerek, amikor elmegy az iskolába, a pedagóguson tudattalanul mindig apai és anyai mintákat keres. Hogyha apám poroszos és hierarchikus volt, és a pedagógus is poroszos hierarchikus, akkor megértem a nyelvezetét, tudok hozzá kapcsolódni. Nincsen fennakadásom. Az utóbbi néhány évben, évtizedben az apák kaptak egy olyan eszköztárat a szakirodalomból, a laikusoknak szóló információkból, hogy hogyan tud emocionális tagja lenni a családnak. És elindulunk egy olyan irányba, hogy az apáknak egy bizonyos része ilyen haverapa, mentorapaként jelenik meg a családba. Hogyha a pedagógus vagy a munkahelyi vezető még mindig beleragad a poroszos, hierarchikus vezetői szerepbe, hiszen azt látta, hogy az elmúlt 30-40 évben ez egy jól működő eszközrendszer volt, és nem érti, hogy miért kéne ezen változtatni, és a pedagógusként ugyanúgy reagálok a gyerekre, ami poroszos, hierarchikus, de az én apám egy haverapa, mentorapa, akkor én gyerekként nem értem, hogy mit akar tőlem a pedagógus, nem értem a nyelvezetét, már nem tudok kapcsolódni hozzá, és elkezdünk egymástól eltávolodni. Amiről Azaria beszélt a videóba, hogy másfajta kommunikációra van szükségünk, és ez az, amit szülőként is meg kell érteni, és akár szülőként képviselni a pedagógus felé, vagy majd később bármelyik pozíció felé. Alapvetően a 20. századi jelentős részében, hogy azt nézzük meg, hogy milyen nevelési elveket tudott képviselni egy szülő, akkor ott többségében egy ilyen szülői tekintély elvűséget képviseltek a szülők, ami azt jelentette, hogy eleve az X-generációs szülőket, az X-generációs gyerekeknek a szüleit kiszippantotta otthonról az ipar. Akkor jött be divatba a kétkeresős családmodell, tehát nem volt otthon apa és anya. Emellett, mivel nem voltak otthon, nagyon le voltak terhelve, nagyon kevés eszközrendszerük volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a gyerekkel bánni, és az egyes nevelési elvek közül az egyik legkönnyebb ez a szülői tekintével elvű nevelés, ezért az X-es gyerekeket a szakirodalom magára hagyott generációnak hívja, mert nem voltak otthon a szülei, kulcsos gyerekek voltunk, és egy olyan gyerekkorban nőttünk fel, ahol nagyon kevés kapaszkodót kaptak az X-esek a szüleiktől. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy érzelmileg magára hagyták a gyerekeket, nem jó kedvükből, hanem azért, mert teljesen más kellett csinálniuk. Az érzelmileg magára hagyott kisgyerek nem tanulja meg szabályozni a negatív érzéseit, hanem elnyomja azokat. Tehát mondjuk kevésbé tud empatikus lenni. Hogyha feltételezzük, hogy egy egész generáció úgy nőtt föl gyerekkorába, hiszen mondtam azt is, hogy nagyon korán intézménybe került, hogy ezt a fajta érzelmi elhanyagoltságot kellett megélni a gyerekként, és az empátiáját nagyon nehezen tudja kezelni, akkor a mai világban szülőként is ezt a fajta tekintélyelvű szülőséget próbálja keresztülvinni úgy, hogy a mai gyerekeknek a nyitottsága nem feltétlen ugyanaz a hierarchiára, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ha engem úgy neveltek föl, hogy az apám azt mondta, hogy egy kisfiú nem sír, mert hogy a kisfiúnak nem ez a dolga. De én szülőként, apaként most már azt látom, hogy teljesen más eszközök vannak a kezemben, és próbálok máshogyan kapcsolódni, akkor megengedem a fiamnak, hogy sírjon. Létrejön egy teljesen másfajta érzékenység, másfajta érzelem a gyerekekbe. Eljutunk oda, hogy a mai alfa generációsok és az Z-generációsok sokkal érzékenyebbek, mint 20-30-40 évvel ezelőtt. És történik egy olyan generációváltás, történik egy olyan gap, egy olyan szakadék, hogy az iskolában vagy a munkahelyen a munkaadó, az oktató, az még egy ilyen hierarchikus tekintélyelvű normalitásban és kiinduló origóban hisz, hogy ez a normális, és bekerül a rendszerbe egy olyan generáció, akik sokkal érzékenyebbek, sokkal másképpen élik meg az érzéseiket, és próbálnak valamilyen fajta válaszreakciót találni, de nem biztos, hogy minden esetben a másik oldal képes megtenni ezeket a válaszreakciókat. És azt látjuk például a kutatásainkban, hogy ezt szülőként manapság megpróbáljuk tenni, megpróbáljuk oldani. De ez nehéz, ez soha nem automatizmusként működik, ehhez tudatos szülői jelenlét kell, de azt látom a magunk körül a gyakorlatunkban, hogy rengeteg szülő ezt próbálja megtenni, és ebbe elfárad. És egy csomó szülő azt mondja, hogy na végre, vége a hétvégének, elmegyek pihenni a munkahelyemre, mert annyira fárasztó otthon ez a tudatosság és ez az odafigyelés, hogy a munkahelyen végre ki tudom pihenni magamat. Visszamegy a munkahelyre, ahol beindul az automatizmus, az automatizmusában ugyanezt a tekintélyelvűséget hozza elő, hiszen ez a gyerekkori hozadéka, és a munkahelyen már nem tudja megélni ezt a fajta szülői figyelmet, és azt gondolja, hogy a többi szülő gyereke nem ezzel az érzékenységgel jön, pedig dehogy nem. Na és akkor itt csapnak össze azok a hullámok, ami miatt akár generációs harcok is ki tudnak alakulni. És a negyedik ilyen fontos szempont a mai szülőségben, hogy van egy olyan tévhitünk, vagy van egy olyan késztetésünk, hogy tökéletes szülők akarunk lenni, és boldog gyerekeket akarunk nevelni. Hát ennél nagyobb keresztet nem tudtunk volna nyakunkba venni. Ez egy olyan misszió, amit nem lehet megtenni, amit nem lehet megvalósítani. Ehhez nagyon kell a szülői önismeret és a szülői tudatosság. Bojti Andrea azt mondja a Magabiztos Szülő című könyvében, hogy a gyereknevelés folyamatos szülői önismereti út. Abszolút egyetértek vele, és vallom, hogy ez így van, hiszen nem születünk szülőnek, a szülőséget meg kell tanulni. És hogy most van egy olyan átmeneti időszak, van egy olyan köztes időszak, ahol nem elég, hogy ez az egész digitális történet bejön az életünkbe, hanem egy teljesen másfajta célunk van, teljesen másfajta gondolkodásunk van azzal kapcsolatosan, hogy hogyan akarunk gyereket nevelni. És itt van azért egy generációs hátterünk. Van egy olyan generációs hozott történetünk, ami nagyon másfajta nevelési stílusokat eredményez. Mondtam, hogy volt a tekintélyelvű nevelés nagyjából a 80-as, 90-es évek végéig. Tehát mind a baby boomerek, mind az X-generációra jellemző az, hogy egy olyan gyerekkorban nőttek föl, ahol a szülő nem tekinti partnernek a gyerekét, nem rossz indulatból, hanem ez a megoldási vagy megküzdési stratégiája, utasít, parancsol, kevésbé magyarázza el a szabályok értelmét, ugye hát ennek a tipikus formája, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek. Amíg az én kenyeremet eszed, az lesz, amit én mondok. Vagy a legvégén, hogy csak mert én ezt mondom. Ilyen szituációkban, ilyen helyzetekben a gyerek azt érzi, hogy csak akkor kap szeretetet, ha nem önmagát adja, hanem megfelel az elvárásoknak. És ennek a megfelelésnek, ahogy kezdtem a mai epizódunkat, ennek a megfelelésnek van egyfajta hierarchikus velejárója, van egy olyan fajta megtanult következménye, hogy az, aki rangban fölöttem áll, az megkérdőjelezhetetlenül tisztelendő, és megkérdőjelezhetetlenül követendő. És itt kialakul egy olyan szülői hitrendszer, hogy azért, mert én vagyok a szülő, azért, mert én vagyok az idősebb, azért, mert én vagyok a tapasztaltabb, alanyi jogon hatalmam van a gyerekem felett. Ezt egy kicsit emészszük, ezt a mondatot, és elmondom még egyszer. Azért, mert én vagyok a szülő, én vagyok az idősebb, én vagyok a tapasztaltabb, alanyi jogon jár a hatalmam a gyerek felett. Ezt fordítsuk le iskolára, és fordítsuk le munkahelyre, hogy hányszor találkozunk ezzel a történettel, akár a gyakorlatban is, hogy azért, mert valaki kimondottan a főnök, vagy kimondottan idősebb korú, úgy gondolja, hogy alanyi jogon hatalma van. És ez az, ami ma már nem jelenik meg a nevelésben otthon, és ez az, amit össze kéne kötni mind az iskolával, mind a munkahelyekkel. És erre nagyon jó a szülői önismeret, mert a szülői önismereti munka képes megtörni a generációsan, vagy transzgenerációsan bizonytalan kötődési mintázatokat. És ilyenfajta mintázatok vannak az egyes generációkban. Nagyon röviden a veteránok esetében, nagyon hagyományos családmodellek voltak, apa dolgozott, anya dolga gyerekellátása volt, vagy a háztartásnak a vezetése, és mindenfajta olyan dolog, ami oda kötött a házhoz, a családhoz. Tehát apa látta el anyagilag a családot, anyának meg az volt a dolga, hogy érzelmileg vigye a családnak a működését. A baby boomerek időszakában 1946-64 között az ipar elkezdi kiszippantani otthonról az anyát, kialakul a kétkeresős modell, ráadásul bejön a tévé, mint nevelési eszköz, így az X lesz, ugye már említettem, az első magára hagyott generáció, a kulcsos gyerekek generációja. Ennek a hatására a szülői szerepek elindulnak egy ilyen kicsit, hát most ilyen divatosan hívjuk ilyen light-os irányba, és sokkal több egyenlőség alakul ki a szülői szerepek megosztásában. Tehát már nem annyira hagyományos, nem annyira durván vannak a férfi és a női szerepmodellek, hanem a baby boomerek esetében már lehetnek olyan mintázatok, mint szülők, hogy a férfi, az apa elvégezhet anyai szerepeket, elmegy bevásárolni, vagy főz meg, stb. És anya megcsinálhat férfi szerepeket, hiszen ő meg elmegy dolgozni. És az X-esek már ennek a rendszerében nőnek föl. A baby boomerek nevelési eszköze, mondtam, hogy még tekintélyelvű, de már ez a kicsi lájtosodás, ez a kicsi magam mellé emelése a gyerekeknek már elkezdődik. Az X-generáció 1965-79 között születésűek, szülőként azt tapasztalják meg, hogy kinyílik a világ, megjelennek a multik. Ugye mondtam a múltkori epizódban, hogy végre a nők is meg tudják élni azt, hogy milyen a karrierjét megélő feleség, milyen a karrierjét is megélő édesanya. Tehát egy másfajta gyerek-szülő viszonyrendszer tud kialakulni, hiszen beszippant minket most már az a kapitalista világ, a fogyasztói társadalom, ahol egy másfajta tapasztalata is van a szülőnek, és felmerül egyre intenzívebb van a szülőbe, hogy hogyan lehetek jó anya, vagy jó apa, és jó vezető. Ráadásul ugye elmondtam a múltkor, hogy maximalisták az X-esek, tehát nem elég, hogy jó anya vagyok, hanem hogyan lehetek a legjobb anya, hogyan lehetek a legjobb apa, és mellette a legjobb vezető. Ez számomra is egy hatalmas nagy kihívás volt, egy hatalmas nagy evolúciós folyamaton mentem keresztül, mert hoztam magamban azt az automatizmust, transzgenerációsan nagyon régóta a családunkban, hogy az én családom akkor lesz boldog, hogyha ha taliskával tolom haza a pénzt, hogy mindenki biztonságban érzi magát, és ezért rengeteget dolgoztam. A nap 16-18 óráján keresztül dolgoztam, és a gyerekeim nem láttak, a családom nem látott. És mire rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy ők ezt igénylik, vagy sem, nem tudom, hogy mit igényelnek, de én nem ezt igénylem, mint apa. Tehát az a fajta szülői önismeretem, amikor én magam jöttem arra rá, hogy nem ilyen apa akarok lenni, hogy nem ezt az apa képet akarom átadni a gyerekeimnek. És az egész X generációban elindul egy ilyen fajta gondolkodás, vagy egy ilyen fajta történet, hogy gyerekközpontú nevelést akarunk elérni a munka mellett. És ezt nagyon nehéz összehozni, ezt a kettőt, és ez egy picit egy ilyen laissez-faire típusú nevelési elv, ez egy, ha nagyon le akarjuk fordítani, vagy nagyon meg akarjuk érteni, ez egy ilyen kicsit megengedőbb, egy ilyen kicsit magához közelebb hozó partneri viszonyrendszert alakít ki a gyerekekkel kapcsolatban. Ugye sokszor laikusként azt mondjuk, hogy ez a liberális nevelés, a laissez-faire nevelés nem egyenlő a liberális neveléssel, de valóban ez is még egy könnyebb nevelési stílus. Nagyon sokszor azok szokták laissez-faire nevelést használni, akiknek a szülei tekintélyelvűek voltak, és azt mondják, hogy én nem akarok tekintélyelvű lenni. Én sokkal több mindent megengedek a gyereknek. Ennek a szélsőséges formája az, amikor mindent megengedek a gyereknek, és elengedem a gyereknek a kezét, akár még azt is fogja a gyerek tapasztalni, hogy nem figyel rám senki. Hát legalább tiltsatok el dolgoktól, legalább mondjátok azt, hogy nem szabad, mert még a negatív emóció is jobb, mint amikor nem figyelnek rám. És ugye van ennek egy ilyen veszélye, hogy a nagyon-nagyon sok megengedés esetében belecsúszunk abba, hogy a gyerek azt éri meg, hogy nem figyelnek rám. X-esként megpróbálunk egyszerre figyelni a munkára, és egyszerre figyelni a gyerekeinkre és a családunkra. Ennek egy nagyon szép példáját mondja el egy Friderikus Podcast interjúban Heidegger Tamás, amikor arról beszél, hogy a konferenciákra úgy utazik el, hogy viszi magával a családot is. Nézzünk bele ebbe az interjúba.
Azért gondolom, időnként mégis csak szóvá teszi, amikor ismét sokadjára valamilyen nemzetközi vagy hazai eseményre indul.
Az első pár évben megpróbált elkísérni mindenhova, hát ez ugye nehéz volt, mert tényleg rengeteget utaztam, viszont nagyon különleges élményekben volt így részünk. Tehát az, hogy mondjuk kisgyerekkel is belemertünk vágni, először egy, aztán két, aztán végül három kisgyerekkel abba, hogy külföldi konferenciákon részt venni, transzatlantizmusba. Így van. Ilyenkor az volt a kompromisszum, hogy viszem a családot, és akkor megpróbáltam őket hát az izgalmasabb részekbe belobbizni. A nagyobbik fiam most 7 éves, ő rettentesen élvezi. Tehát otthonosan mozog a több ezer fős nemzetközi konferenciákon is.
De tovább viszik, ahogy így elnézem az apai örökséget, a legnagyobb biztosan, ha már otthonosan mozog a konferenciákon is.
Minden érdekli őt is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak előtte. Hogyha sikerült megtanítanunk arra, hogy szeresse, amit csinál, akkor egészen fantasztikus életük lesz a gyerekeinknek.
Milyen gyönyörű mondat a végén, hogy ha sikerül megtanulni, akkor egészen fantasztikus élete lesz a gyerekeinknek. Szerintem ez egy olyan szuper üzenet, amit más nem, ebből az egész sorozatból ezt lehet elvinni. Ugye azt mondta Tamás, hogy elviszi magával a konferenciára a gyerekeit, és a gyerekek már teljesen otthonosan mozognak a nemzetközi konferenciákon, és ugye ebből milyen sokat tanulnak. Én emlékszem a mikorunkban, hogyha valaki elutazott valahova, akkor teljesen természetes volt, hogy egy felnőtt orientált társadalomban elmegy dolgozni, ahol neki koncentrálni kell, ahol neki figyelni kell, és abban egy gyerek csak zavar. Tudtuk, hogy hol a helyünk. Ezzel kezdtem az egész sorozatnak a legelső példáját, hogy azzal, hogy hogyan ettünk abban a kis Tolna megyei faluban délben, megtanultam, hogy hol a helyem, és ott volt a helyem a világban, hogy gyerekként nem zavarom a felnőtteknek a beszédét, nem zavarom a felnőtteknek a munkáját. Ő pedig elmondja, hogy már most elviszi picikorban a gyerekeket, hogy tanulják meg, lássák azt, hogy apa mit csinál, apa hol dolgozik. Na ez a gyerekközpontú nevelésnek a gondolkodása. Nyilván ezt is meg kell tanulni, nyilván ez egy olyan első szakasz, amiben nagyon sok hiba belecsúszhat. Mindig, amikor új dolgokat csinálunk, abba belecsúszik a hiba. Ne féljünk a hibából, tanuljunk a hibáinkból, és ne emeljük ki minden egyes posztba és minden egyes kommentbe a social médián, hogy ez nem jó nevelés, és hiba, és hiba, és hiba. Mert elkezdjük letagadni a hibáinkat, elkezdünk félni a hibáktól, de a jelenlegi világban, ebben az átmeneti időszakban nagyon sok esetben a hibáinkból tudunk tanulni. Na és aztán jönnek az Y-generációsok, hogy ők is most már szülők, ugye az 1980 és 94 között születetteket hívjuk Y-generációnak, és ők is már eléggé benne vannak abban a korban, hogyha nem is mindenki, de a nagy többségük belelép a szülőség korában. Az ő esetükben abszolút eljutunk arra, amiről Tamás beszél, egy gyerekközpontú nevelés van a fókuszban, egyre inkább fókuszálnak a gyereknek az érzelmi intelligenciájára is, egyre inkább törekszünk arra, hogy boldog gyerekot tudjunk adni a gyerekeinknek, miközben még nem biztos, hogy feltétlenül tudjuk, hogy ez mit jelent. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülő megpróbálja támogatni a gyerekeknek az egyéni érdeklődését, és arra fókuszál, hogy mi a gyereknek az egyéni célja, és nem próbálja ráerőltetni a saját céljait, hanem megpróbál ebben egy olyan kapcsolatot kiépíteni, ahol a gyerek is jól érzi magát, és a szülő is megtalálja ennek az előnyét. És innentől kezdve a gyerek szülő kapcsolat elindul egy baráti, kevésbé hierarchikus irányba. És akkor megint hadd utaljak vissza a decemberi beszélgetésre, ahol azt mondtam, hogy az élet első 1000 napjában, amit tapasztalok magam körül a Földön, számomra az lesz a normális, az lesz a megkérdőjelezhetetlen. Ha azt tapasztaltam az életem első 1000 napjában, hogy egy tekintélyelvű szülőség mellett növök fel, hogy az adja a biztonságot és a kapaszkodót, hogy a szüleim egy tekintélyelvű, nem baráti kapcsolatban élnek, akkor számomra ez lesz a normális. Ha abban a rendszerben születek, ahol a szüleim gyerekközpontú nevelésben hisznek, és a szülő-gyerek kapcsolat inkább baráti, semmint hierarchikus, akkor ennek a normálisában hiszek. Nem jobb, nem rosszabb egyik sem a másiknál, csak más. És mindig azt tartom normálisnak, számomra az lesz a földi valóság, amibe beleszületek. Na, ennek a tükrében nézzük meg Nárai Tamás gondolatait, szintén egy Friderikusz podcast interjú során, ahol ő nyilván kevésbé Z-generációs megközelítésben beszél a saját gyerekkoráról, hogy mennyire szép, hogy mennyire őszinte, hogy mennyire tartalmas, ahogy beszél a gyerekkorról, hogy számára ez a valóság, és vessük össze azzal, ahogy egy mai mondjuk Z-generációs gondolkodik a saját gyerekkorában a szülőségről és a nevelésről.
Anyám és apám a szüleim voltak, nem a barátaim. Az egy másik státusz. Teljesen egyértelmű volt a családi felállás, tehát hogy a szülő és a gyermek az nem egy mellé rendelt viszony, az egy aláfölé rendeltségi viszony. És tetszik vagy sem, ezt el kell tudni fogadni.
Nagyon szigorú, vagy viszonylagosan szigorú normák között is neveltek téged, ez azt jelenti?
Kötelességekem nagyon nagy hangsúly volt. Tehát, hogy kell részt venni a család életében, mik a kötelességeink, mivel tartozunk egymásnak, mivel tartozunk az elejünknek.
Ezeket rendszeresen mondták, gyakorolták, vagy a példázatukból számodra ezek világossá váltak menet közben?
Nem papoltak ők különösebben, egész egyszerűen ez volt a minta.
Ez volt a minta. És ez az egésznek a lényege, hogy milyen minta mellett növök föl, mert ez a minta lesz számomra a norma, ez lesz a kiinduló origó. És hogyha ezen akarok változtatni, na ehhez kell a szülői önismeret, hogy tudjam, hogy hogyan neveltek, tudjam, hogy milyenek voltak a szülők, és hogy fölteszem magamnak azokat a kérdéseket, hogy mennyire vagyok tisztában a gyerekkorommal, mennyire vagyok tisztában a csecsemőkorommal, hogy akkor mit kaptam a szüleimtől, mennyire ismeri, és ezt most mindenki gondolja otthon végig, a szülésének a saját körülményeit, vagy mennyire tudok információkat arról, hogy milyen dolgok történtek akkor, amikor magzati korban voltam. Ez a szülői önismeretnek egy nagyon erős munka folyamata, amikor ezeket megtudom, végig gondolom, vagy akár végig kérdezem a saját szüleimen, mert hogy ezeket szépen hozom magammal, és nagy mértékben befolyásolják a szülői viselkedésemet, a szülői szerepeimet. És nincs olyan, hogy jó vagy rossz, hanem nagyon mások ezek a fajta működési módjaink. Nyilván ennek az egész gyerekközpontú, vagy hívjuk úgy, hogy demokratikus nevelésnek, ami egy nagyon nehéz, mert nagyon sok tudatosságot igényel, sokkal nehezebb demokratikusan nevelni, mint laissez-faire módon, vagy tekintélyelvűen, mert azonban azért olyan nagyon könnyen bele lehet csúszni. De ennek az egész demokratikus nevelésnek, ami nem arról szól, hogy a gyereknek minden szabad, hogy a gyereket fölemelem magam mellé partneri viszonyrendszerbe, hanem hogy sokat beszélek vele, sokat kérdezek, sokat válaszolok, sokat figyelek oda, sokszor vagyok ott tudatosan a gyerek mellett, és tudom, hogy mit csinál. És az egyes életkori szakaszokban váltok a szülői szerepeimben tudatosan. Szóval ez egy nehéz, tudatos szerepkör, de 2024-ben úgy tűnik, hogy egyre inkább ezt igényeljük magunktól, mint szülő, hogy valaki tanítsa meg, valaki mutassa meg, hogy hogyan lehet ebbe belekerülni. És ennek is vannak szélsőséges megnyilvánulásai, ilyen például a helikopter szülőség, amikor nagyon-nagyon sokszor akarok beleszólni a gyerek életébe, és nagyon nehezen engedem el a gyereknek a kezét. Ennek van egy olyan következménye, akár mondjuk azt, hogy negatívabb következménye, vagy veszélyes következménye, hogy a helikopter szülő leszoktatja az önállóságról a gyereket. Kevesebb lehetősége lesz a gyereknek megtanulni saját magát. És ez majd felnőtt korban nem feltétlenül jelent lemaradást, de akár azt jelentheti, hogy néhány évvel később kerül be a felnőtt szakaszba. Ugye megfosztjuk a gyerekeinket a lehetőségtől, ez a megfosztjuk, ez megint egy nem olyan jó szó, korlátozzuk, vagy időben egy picit hátrébb toljuk a lehetőségét, hogy kialakítsa a saját megküzdési stratégiáit, háttérbe szorítjuk, hogy képes legyen időben az önálló életre, megint mi az idő, ugye hát ez minden viszonyítás kérdése, de tulajdonképpen ez a definíciója az utóserdülőkornak, hogy belekerülünk egy olyan helyzetbe, hogy nem 18 éves korára lesz kész egy gyerek, hanem mondjuk 28 éves korára. És az utóserdülőkor az, ami a serdülőkor és a felnőttkor közötti időszakot jelöli, és ebből a helikopter szülőséggel akár bele tudunk ebbe is csúszni. A nevelésben nagyon sok kérdéskör van, nagyon sok mindenből tevődik össze. Csomó minden olyan történet, hogy ki a tekintélyszemély, kinek a példáját követi a gyermek. Nyilván először a szülő, utána jön a pedagógus, majd utána jönnek a kortársak. És ebben is most vannak azért különbözőségek és nehézségek. Az én gyerekkoromban anyám meg apám mindent tudott rólam, tudta, hogy kik a barátaim, tudták, hogy kiket követek, és ebbe beleszóltak. Ha valaki nem tetszett, akkor szóltak, hogy ő vele ne barátkozzál, vagy ne nézzél Beatrice-t, mert az ledarálta a színpadon a csirkét, vagy bármi olyasmit csinál, ami nekik nem tetszett, akkor szülői tekintélyből azt mondták, hogy vele nem barátkozhatsz. Ma nem biztos, hogy a szülő tudja, hogy a gyerek kit követ, nem valós térben, nem az offline térben zajlik a barátkozás, meg a követés, és ebből a szempontból egy csomószor lemaradunk, és néha sokkolva nézzük szülőként, hogy a gyerek kiket követ, kivel barátkozik. És a jó szándékű szülő ilyenkor megpróbál akár viccesen beavatkozni, és ez néha többet át, mint használ. Nagyon sok olyan esetet látunk az online térben, ahol a szülő ilyen viccesen megpróbálja kifigurázni a gyereket. Mondtam, hogy a mai gyerekek sokkal érzékenyebbek, mint a szüleik. Ezek nagyon veszélyesek, az ilyenfajta beavatkozás, mert a szülőgenerációk döntő többségének nincsen digitális tapasztalata, mármint digitális nevelési tapasztalata, és egy olyan területre merészkedik be, ahol nem pontos mintázatai, nem pontos kapaszkodói vannak. Legyünk nagyon óvatosak szülőként a digitális térben. Sokkal inkább segít az, hogyha megbeszéljük ezeket a dolgokat a gyerekeinkkel. És alapvetően ez a hármasság az, amit érdemes elvinni egy ilyen 45-50 perces előadás keretében a szülőségből, hogy mik azok, amit meg tudunk most tenni a mai világunkban. Azt gondolom, hogy érdemes egy közös családi normarendszert fölépíteni, ami nem poroszosan működik, hanem ezen a fajta konszenzuson, ezen a fajta közös működési módon. Az egyik ennek a normarendszernek az, hogy konszenzusos legyen, tehát mindenki benne legyen, mindenki közösen benne legyen ennek a döntésében, és azonos szinten tudjunk beleszólni, hogy ki mit csinál. A második, hogyha döntünk valamit, az mindenki betartsa. Erre is van egy példa. A legtöbb tinédzser azt mondja, hogy egyetlen szabály van otthon, az, hogy ebéd közben, vacsora közben, étkezés közben nem lehet mobiltelefon az asztalon. És a tinédzsereknek a döntő többsége azt mondja, hogy ez az egyetlen szabály, amit a szülei nem tudnak betartani. Tehát azt látja, hogy hoznak egy szabályt, amit ők maguk se tartanak be, innentől kezdve a szabály, ez egy teljesen más tapasztalás lesz, mint mondjuk az én gyerekkoromban volt, ahol tekintélyelvű szülő volt, a szülő nem tartotta be a szabályt, neki nem kell, csak nekem kell betartani. Tehát mindenki tartsa be. Olyan szabályokat hozzunk, amit mi is be tudunk tartani szülőként. A harmadik pedig, hogy a virtuális eseményeket is megbeszéljük ugyanúgy, mint az offline történéseket. Tehát ha megkérdezem a gyerektől, hogy mi volt ma a suliba, mi volt ma az ebéd, akkor ugyanúgy próbáljak informálódni, és legyenek információm arról, hogy mi történik a virtuális történetében, a virtuális eseményeiben, milyen élménytartománya van a virtuális térből. Talán ebből a 45-50 percből is látszik, hogy az a szülőség sokkal összetettebb annál, mint hogy ilyen nagyon röviden el lehetne mondani dolgokat. Kiinduló pontokat tudok mondani, gondolatmorzsákat tudok hozzátenni. Nyilván a szülőség és a gyereknevelés az nagyon személyiségfüggő, de mégis kapcsolódik valamennyire a generációkhoz, és kapcsolódik a transzgenerációhoz. Ha valaki mégis ennél többet szeretne tudni, nyugodtan kapcsolódjon hozzánk a generációk.com oldalon. Nos, ma a szülői szerepek átrendeződésének kérdését tekintettük át. Ha találtak benne hasznos gondolatokat, és nagyon remélem, hogy találtak, kérem iratkozzanak fel a Friderikusz Podcast csatornájára a youtube.com-on, a képernyő alatt kisé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kattintva, de természetesen feliratkozhatnak a facebook.com-on is, a Friderikusz Podcast oldalon a követem gombra kattintva egyet. Aki pedig támogatásra érdemesnek tartja ezt a generációkról szóló sorozatot, munkánk méltánylását kifejezheti a YouTube-on, a képernyő alatt jobbra található köszönet gombra kattintva.
Egy délután a tinédzser lányoddal. Találj rá a közös dolgokra, fizess egyszerűen a mobiloddal, és váltsd az együtt töltött időt valóra. A generációkra szabott pénzügyi megoldások szakértője és a sorozat támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
Befejezésként arra bíztatom önöket, hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban felmerültek kérdések, röviden fogalmazzák meg ezeket, és küldjék el nekünk a studio@friderikusz.hu e-mail címünkre. Mához egy hétre a jövő csütörtökön este 8 órakor újra jövök, akkor arról fogok beszélni, hogy a figyelem hogyan változik a generációkon átívelően, illetve hogy a generációs különbségek hogyan jelennek meg a mindennapokban. Kérem, kövessék ezt a csatornát addig is, akkor is.